Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók, 5. rész.
Csak egyre kékebb. Nagy csokor sáfrányt hoztam az Adriáról. Itt gubbasztok mellette homályos szobámban, akárha kiégett szemekkel. Feleségem erővel a húslevesbe akar morzsolni belőle, ám én nem engedem. E csokor rendeltetése nem az, hogy vasárnapi húsleveseket varázsoljon még aranyosabbá, hanem hogy a tenger kékségét őrizze, fokozza végtelen. Mert minél sárgább sáfrány csokrom, a tenger annál kékebb, ahogy az égő örökzöld erdőktől is, csak egyre kékebb, csak egyre kékebb.
A Tolnai Ottó jelenség 2 tükörben. Az első tükörkép. Tomka Beáta irodalomtörténész tolnai monográfiája tavaly jelent meg a Kaligram kiadónál. Tomka, maga is a vajdasági irodalom egyik képviselője, onnan látja az új szimpozion és Tolnai Ottó szerepét, helyét.
Lényegében, hogy Tolnait vagy a szimpoziont nem érdekelte oly módon a magyar kritika, hogyan ez kiárt volna a lapnak is, meg az egész mozgalomnak vagy Tolnainak ebben, ezen belül. Ennek politikai oka is vannak. A szimpozion nagyon sok esetben volt nagyon elmarasztalt politikailag Magyarországon, nagyon sokszor volt kitéve annak, hogy közvetlenül a szerkesztőjét, munkatársait akár kitiltsák az országból, úgyhogy egy nagyon erős blokkát fogadta itt, tehát lényegében ez gátolhat a kritikát is. El tudom képzelni, de nem független ettől a másik elemtől, hogy sajnos ami nem Pesten folyik, az sosincs olyan mértékben előtérben a mai napig sem.
És milyen szerepet játszott ott kint az új szimpózión és Tolnai Ottó és a többiek költészete? Ott milyen visszhangja volt?
Nem volt probléma a visszhanggal, tudnék, érdekes módon a 60-as évek derekától ezzel a nemzedékkel együtt nőtt föl egy nagyon erős eszteista és kritikus nemzedék. Tehát nem kellett arra várni, hogy egy konzervatívabb kritika értse vagy elutasítsa, hanem ezzel együtt különös módon maga Tolnai is szerkesztőként hallatlanul invenciózusan hatott arra, hogy akár kritika felé orientált gondolkodásmód vagy szellemiség vagy elméleti affinitás érvényesüljön a labban is. Tehát egy kortárs kritikus nemzedéket, vagy lényegében a saját recepcióját is kialakította ez alatt. Tehát együtt volt. Én erőteljesebbnek vélem nagyon sokszor a kritikai elméleti vonatkozását a szimpoziumnak. Néha erőteljesebb, mint akár a költészet vagy a próza.
Miben fogalmazható meg ez az új költészeti, poétikai megújulás, amit ők hoztak?
Úgy tűnik, hogy annak az egész vajdasági irodalomnak a történetében, ha ennek a századnak a nem tudom hány évtizedét annak tekintetjük, vagy mégis egy külön alakuló közösség történeteként, vagy egy történet részeként, akkor mindenképpen az érzésem, hogy a 60-as években a legerőteljesebb, tehát akkor tud nem csak helyi értékeket produkálni, hanem tényleg magyar viszonylatban, vagy egy kicsit tágabb összefüggésben is tud értéket teremteni. Tehát azt hiszem, hogy az elkövetkezőkben is majd erre fogunk a 60-as évekre úgy visszatekinteni, mint a vajdasági irodalom legelevenebb időszakára.
Kik voltak ennek a körnek a tagjai?
Tolnai mindenképpen spiritus movens, hallatlan, jó érzékű szerkesztő, szervező, külön érzéke van. Ehhez költőként mindenképpen Domonkos, tehát barátja, pályatársa. Domonkos István jelentős, prózában pedig Végel László, Gion Nándor, kritikában, eszéírásban Bányai János indít egy egészen jelentős, és abban a pillanatban, 60-as, 70-es években azt hiszem, hogy mindenféleképpen magyar viszonylatban is egy nagyon határozott újfajta kritikai hangot.
Akkor beszéljünk most részletesebben egyrészt Tolnai Ottó 60-as évekbeli költészetéről, 60-as, 70-es évekbeli, és Domonkos Istvánról, akit a magyar közönség kevéssé ismer, de most például az Ex-szimpozion megjelentette Domonkos verseit, és így a kormányeltörésben is, hogyha erről is beszélnénk egy kicsit, hogy miért volt ez olyan különleges?
De ezen rekonstruálható, hogy valóban miben is nyilvánult meg az a különös újszerűség ennek a költészeti hangvételnek. Azt hiszem, hogy a háttérben egyfajta érzékenység, egy nagy fokú nyitottság áll, tehát egy hallatlan jó érzék, és nem csak irodalmi kérdések iránt, hanem Dornai is, Végel is filozófiai érdeklődésűek. Az elméletet imént említettem, és azután egyik őknél a zene, másiknál a képzőművészet is nagyon fontos elem.
Valamivel szemben is született ez a költészet?
Azoknak az évtizedeknek a vajdasági költészete, vagy akár hát talán még a magyar költészete is kiterjeszthető ez az észrevétel, kifejezetten konzervatív. Nagyon nehezen jut el akár Vörös Sándornak, vagy Bilinszkinek a hangja, vagy ez még mindig nagyon nem uralkodó és nem domináló. És tulajdonképpen egy bizonyos lépés előnyük van, nem véletlenül figyel fel történetesen éppen Vörös Sándorra, akár Tornaira, akár Végelre. Tehát van egy bizonyos lépés előny, szabadabban alakulhat egészen merészen akár a szellemiség, hangvétel, modor, költői beszédmód.
Merre felé tájékozódnak? Tehát milyen költészeti, poétikai irányukba?
Én azt hiszem, hogy az, hogy az európai költészet is közvetlenebbül reflektálódik az ő irányvételükön, ennek az a magyarázata, hogy elsősorban Jugoszláviában hozzáférhetőek a kortársművek, ha nem közvetlen eredeti kiadásban és nyelveken, akkor a jugoszláv nyelvek valamelyikén, és maga a jugoszláv szellemi élet ritka tárcságot tanúsít, és ez, úgy látszik, hogy ez a nyitottság mai napig megvan, mindenféle hátrányos és traikus körülmények közepette is érezhető, akár melyik jugoszláv közösséget figyeljem is, és sajnos még mindig nyitottabb, mint a magyar szellemére.
Az általad említett nevek, tehát Végel László, Tolnai Otto és Domonkos, mindegyik mást csinált, de mégiscsak mi az, amivel meg tudod határozni például Domonkos újítását a lírában? Tehát mi ez a kormányeltörésben, aminek tulajdonképpen a magyarországi irodalomra is hatása volt?
A kormányeltörésben valami nagyon különös szintézisig jut el Domonkost. Mennyire tudatosan, mennyire ösztönösen, elég erőteljes nála egy ösztönös vonás, nagyon különös egyéniség alkat, jó nyelvérzékkel, különös zenei adottsággal, képzőművészeti fogékonysággal. Tehát valamiképpen sokféle módon érzékelhetett dolgokat, aminek egy adott pillanatban szinte megvilágosodásszerűen tárókozott fel a szerkezete vagy a formája. Nyilván nem függetlenül akár az életrajzi háttértől, hogy ő végül is vajdaságot, Jugoszláviát elhagyta, és évekig Svédországban élt, tehát az idegen nyelv bevetettség és az anyanyelvtől való eltávolodás, ez tényleg olyan tapasztalat, amit a bőrén érzékel, és nyilván ennélkül a nagyon mély egzisztenciális tapasztalat nélkül nem is reflektálódott volna ez a probléma, mint ahogyan a kormányeltörésben. Csak azt gondolom, hogy ehhez nem kell föltétlenül tényleg egy ilyen fokú küzdelem, vagy egy tényleges belevetettség egy más nyelve kultúrába és egy idegen világba, hanem ez valamennyi tapasztalata lehet.
Domonkos István, kormányeltörésben. Én lenni. Én nem tudni magyar. Élni külföld élet, pénz, nyelv, zászló, himnusz, bélyeg, elnökök, vezérek. Előkotorni megfelelő ott, ahova érek. Mi meghalni mindnyájan úgy is téves csatatéren. Koponyánkból a habverő nyele kiáll, világ proárjai, világ kontraárjai, ez nem lenni vers. Szavak kínai falát megmássza a halál. Életfrázisait emberbőr kötésben adják ki írók, nemzeti irodalmak generálisai, én nem bírni nemzeti fogások erős szaga. Csinálni külföldből, portából haza, én menni külföld, mit munkaengedély? Kofferban szalonna 2 kiló kenyér, én nem látni sehol határ, én látni új látó határ. Én menni külföld, talpalni csikorgó havon, élet nercbundában jönni, vágni engem nyakon. én lenni. Elnökök, vezérek, mi meghalni mindnyájon úgyis téves csatatéren. Én lenni kicsi prémes, külföld nem húzni vonós négyes, adni tabletta be nekem, én lenyelni, mi megszűnni, én keverni kártya, mondani röf-röf, hitvesi ágy, enni orosz forradalom kaviár, keresni mi, találni rím, mirim, mirim, miririm. Lenni 30 éves, nappal mutogatni, este tapogatni, éjjel hófehér lapon, élet hegyes fák közül jönni, vágni engem nyakon.
Megváltozott a kép szerepe, a szó szerepe, és itt a kormányeltörésbennél éppen ez a lényeges, azt hiszem, hogy a nyelv használata más, mint ami eddig megszokott volt.
Hát egy ilyen fokú visszavezetést, egy ilyen nagyon-nagyon elemi, deformált nyelv előtti állapothoz, hát ezt ritkán merészenek a költők így bánni, tehát egy ilyenfajta destrukcióval tényleg nem gyakori módja a megszólalásnak. Tehát ehhez lényegében tényleg bátorságismerésé kellett, az a meggyőződésem, és úgy hiszem, hogy ha ennek a megkésvés és ennek van ma visszhangja Magyarországon, akkor ez hozzájárulhat tényleg egy újfajta nyelvszemlélet, vagy akár a nyelv fontosságának, a nyelv jelentőségének ez a mai értése, értésmódja.
Ehhez képest, tehát Domonkoshoz képest milyen úton járt ezen a nyelvi úton Tolnai Otto? Ő egészen másfelől közelített.
Tolnainál rendkívül nehéz azt akár a költészeti specifikumot, akár a prózait, akár az eszéiróit külön-külön meghatározni. Tudnék benne, ebben az egész világban és a Tolnai szellemiségében nem a tiszta formák uralkodnak, és egyáltalán nem a tiszta műfaj eszmények. Tehát ilyen értelemben tényleg konvencionális fogalomkészlettel vagy eszköztárról nem értelmezhető, mert ilyen nagy, bő epikumú és sodrású versekkel ritkán találkozunk. Tehát ez itt szabályos történetmondás folyik valamilyen versszerű keretben. Ez már régen nem mértékes vers, és régen nem szabad versnek is egy egészen sajátos, epikus narratív formája. Másról pedig a prózáját meg megint csak nem tudjuk egy hagyományos, tisztességes, metonimikus, oksági logika mentén érteni és magyarázni. Ott viszont szüntelenül érezzük az asszociációknak, a társításoknak, a képszerű észleleteknek ezt a megint csak egyfajta áradását, ami megszakítja a hagyományos történetmondásnak a menetét. Egy független szabad utat jár. Nem is kíván alkalmazkodni. Legfeljebb az lehet az érdekes, hogy ez számunkra, befogadók számára hogyan jelentkezik, és hogy milyen viszonyulást alakítunk mi ki ezzel szemben. Azt hiszem, itt van pótolnivaló, mert akár a legfrissebb szövege is egy bizonyos váratlanság erejével hatnak, és mindig kihívják, irritálják a befogadást.
Ez a közeg, amiben a vajdasági irodalom él, és amiben Tolnai Otto is él, ezt multikulturális közegnek lehet nevezni, és itt nem csak a szerbekről van szó, hanem a horvátokról. Tehát, hogy mit jelentett ez az új szimpozionosoknak és Tolnai Ottónak is a 60-as években, és mit jelent most, amikor itt az egész fölbojdult és háborúdul?
Én azt hiszem, hogy ennek egyik pontosan megragadható vetülete az önértelmezés kérdése. Tehát az, hogy az általunk művelt kultúra, művészet, irodalom, nyelv, egyéb egyike. Egyike a nyelveknek, kultúráknak és szellemi közösségeknek. Tehát ez a tudat. Ezt sokszor Magyarországon belül nem tapasztalom. Tehát ezt, hogy az enyém az egyike, és ott vannak a többiek, ott van a többi, tehát viszonyítható, tehát egybevethető, és hogyha a koromról kívánok egy képet alkotni, akkor kötelességem körülnézni, és látni azt, hogy ebben a szűke vagy tágabb térségben mi folyik. Most ez volt Jugoszláviában természetesen adott.
Tolnai Otto szövegeiből az derül ki, hogy test közelben élt a horvát és a szerb írókkal, tehát ez egy másfajta szellemi közösség, mintha csak tudom, hogy van más is, hanem itt egy kölcsönös hatás volt folyamatosan.
Ez az, amit tényleg síratni kell, és ami sajnálni kell, hogy ez szűnt meg ennek a nagyon-nagyon beteg politikai helyzetnek a következtében. Tudnék, ezek természetes egymás utaltságokként működtek, és ezek történeti együvé tartozások voltak, és így is értelmezte őket, mindig a felszabadult, vagy egy ilyen multikulturális összefüggésben gondolkodó szellem. Konzervatív szellem mindig volt, nacionalista is mindig volt, nem az volt a hangadó. És ez különös módon nem csak a vajdasági magyar értelmiségiekre volt jellemző, ez az érdeklődés, folyékonyság is az, hogy természetszerű volt ezeknek a kultúráknak a követése, értelmezése, egy viszonyulás kialakítása, hanem Tolnaira Ljubljanában is figyeltek, vagy Végerre is, Belgrádban is, és fordították a műveiket, és hívták őket. Tehát állítom, hogy nagyon-nagyon sok időszakban a szellemi partnereket azon a térségen belül lehetett megtalálni, és a más nyelvűek között, és nem Magyarországon.
Már az előbb elkezdted mondani Tolnai sajátos műfaját, tehát hogy a költészete milyen viszonyban van az eszéivel és a prózáival, egyáltalán külön választhatók-e ezek így egymástól?
Tolnainál nehezen. Tehát ezért is gondolom, hogy ez tényleg az értelmezőnek, az olvasónak, a befogadónak az affinitását próbára tevő kérdés. Tudnék, nagyon erőteljes az egyik műfajcsoportra jellemző szerkesztésmód, vagy eszköztár, készlet, nyelvhasználat, nagyon jellemző egyik vagy a másik műfajra, és tehát nem lehet tényleg szigorúan elválasztani őket. Nyilván, hogy alkati adottság is van ebben, és biztos, hogy alapvetően egy nem csak művészet koncepció érvényesül ilyen módon, hanem a nyelvhez való viszony is. Tehát ez a nagyon eredendően teremtő karakter a nyelvnek, amely mindegyik műfajában lehet akár a Pont Gyula módon is megstílusi, tehát nagyon köznyelvi. Úgy látszik, hogy ebben érzékelt valamit Tolnai igen korán, tehát egy olyan adottságot, a mindennapi beszélt nyelv folyamatosságában, áradásában érzékel valamit, ami megújító lehet egy irodalmi nyelvhasználaton belül. Mindhárom hagyományos műfaji szerkezeten belül egy asszociatív logika érvényesül nála. Tehát az ő fantáziája, egyáltalán tudatműködése, nyelvhasználata nem választható el egy társító, csapongó, meglehetősen szertelen fantázia nélkül. Ennek a hátterében föltételezésem szerint egy ilyen nagyon különös érzéki alkat áll, tehát a személyiségének ez a hallatlan affinitása a világ érzéki megjelenései iránt. Ez uralja a történetmondását, és ezért lehet egy ilyen hallatlan sodrása csak ugyan a történetmondásának. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy pillanatról pillanatról meg kiszakad egy hagyományos folyamatosságból, és valahol másod folytatódik. Tehát hogy tulajdonképpen a tudattörténés az, amit legalább olyan erőteljesen alkalmaz, illetve amire a narráció irányul nála, mint a külső történés. Ugyanakkor van még egy fontos elem, és azt hiszem, hogy ez megint csak mind három műfaji vonulatra kihat nála. Az, hogy nem is ellentétek ezek, hanem valahogy egyidejű kezelése egy empirikus anyagnak, és egy ilyen imaginatív fantáziához, képi látomásos képzelethez tartozó anyagnak. És az empirikus alatt azt értem, hogy nem csak az életrajzi dokumentáris vonatkozások, hanem itt rengeteg történeti, történelmi, helytörténeti, szociografikus elem, művészettörténeti működik műalkotás elemként. Cél tudatos is nálam ez ilyenfajta kezelése a formáknak. Soha nem a reduktív, kristályos, letisztított szerkezet vonzotta, hanem határesetek, nyelvi szerkezeteknek ilyen különös átmeneti állapotai, vagy mint hogyha tényleg egy ilyen fluid, folyékony, cseppfolyós halmazállapot lenne, ami az ő műszerkezeteit is alakítja, illetve egyáltalán a nyelvi szerkezeteire jellemző.
Hogyha Tolnai eddigi pályáját végig gondoljuk, akkor látsz-e valami fejlődést, változást, vagy pedig mindig önmagát írja, ugyanazt írja, csiszolja, tehát nem változott. Változott, vagy nem változott ez a kérdés?
Azt hiszem, hogy a 68-ban írott, 69-ben megjelent Rovarház című regénye érdekes ebben az összefüggésben, ugyanis tényleg teljes mértékben hagyománytalan, formátlan, központozás nélküli beszédfolyam. Tehát lehetett a Szentkuti Préje egyik formaeszménye, vagy ösztönző hatása lehetett rá. Tehát úgy tűnik, hogy itt most aztán ennek az értelmezés olvasása nagy nehézségbe ütközik. Végül kiderül, hogy ez egy összefüggő történet, hogy ezek nagyon eleven anekdotaszerű egységek, tehát hogy ilyen szempontból semmit sem távolodott el, egy történetre orientált, történetmondásra orientált prózától. Tehát a külső formájában eltávolodik, ugyanakkor a belső szerkezetében egy különös készséget mutat a nagyon-nagyon sokrétű epikus anyag közlésére. Ez a vonás nagyon erős Ottónál. Tehát úgy tűnik a legújabb prózai kapcsán is, hogy valamilyen nagy-nagy tudásnak, ismeretanyagnak a birtokosa. Nem is gondolom azt, hogy ez tehát arra kérdésre történetesen, hogy mi a korszerű, vagy ez miért korszerű, azt válaszolnám, hogy azt végképp nem tudom. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy valamilyen archaikus tudás lehet ez. Tehát a gyakori infantilis elbeszélők, a gyerekhős, vagy egy ilyen látószögnek, látó nézőpontnak a gyakorisága nála.
Ez a kifajta golyóra gondolsz.
Igen, egyfajta lefelé fokozás. Ez a virhangdaloknak is uralkod velem. Tehát egy ilyen halatlan, nem csak nyelvi alul vagy lefokozás és deraturizálás, és nem csak a költészetében, hanem a prózájában is. És úgy hiszem, hogy ez szervesen összefügg az ő asszociatív nyelvhasználatával, az egész tudatműködésének egy ilyen különös logikájával, egy ilyen alternatív logikájával, és valahol a megnevezésnek, a megnevezés mágiájának ez a különös jelentősége nála. Tehát a névennevezésnek, az állandó, a megszorításnak, a névadásnak a kérdés, ami viszont megint csak visszatérő elem nála. Gondolkodtam azon, hogy vajon mi az, ami az elmúlt évtizedek, vagy éppen a jelenkor vajdasággal összefüggő, vagy vajdasági irodalmában mi az, ami maradandó, és az az érzésem, hogy a Wilhelm, vagy akár a kormány eltörésben, vagy Sziveri költészete, ami különös nyersességet, durvaságot hoznak, különös, egy olyan elemi rendszerre figyelnek, egy valami nagyon különös, groteszk hang nem az, ami érvényesül. Úgy tűnik, hogy egyelőre úgy látom, hogy ez, ami nagyon autentikusan kifejezhet egy olyan léthelyzetet, amely nem ezekben az utóbbi években vált traikusra, hanem visszamenőleg is. Tehát ennek a nagy történelmi útkereszteződéseknek, meg végváraknak, meg határőrvidékeknek, amiknek vajdaságot tudhattuk, vagy ezt a terepet egyáltalán évszázadokig, ennek meglehetősen keserű történelmi és léttapasztalata lehet. Valamilyen módon ez fejeződik ki ezekben a különös primitívé tett szerkezetekben.
Eszterházi művek. Minden rongy jó a rongylabda készítéséhez. Nem szabad megfeledkezni a régi jó mesterségekről. Minden rongy jó, kivéve a rongyembert. Próbáld meg, rongyembert rongyszőnyekhez sem hasogathatsz. Minden rongy jó tehát a rongylabda készítéséhez. De a legjobb a felszaladt szemű sejemharisnya. Szaladsz fel, te is csupa szem, s becselezed magad a szoknya alá. Eszterházi művek. Nagy kár. Kár, hogy meglett az Eszterházi Madonna. Persze egyáltalán nem véletlen, hogy éppen Görögországban lelték meg. Kár, nagy kár, mert így már nem gyanúsíthatom, hogy ő volt Péter a tettes. Mármint, hogy ő tulajdonította el, azaz hát vissza a Madonnát. Drukkoltam, kapják el, bunyozzák meg egy kicsit, hadd kóstolja meg ínyenc a komcsi gumibot nüanszát. mert később nem lesz összehasonlítási alapja szegénynek. Sőt, toloncolják, kidobják át a görög határon, és a görögök zárják egy kicsit vagy örökre a vak klasszikusok közé. Hadd tudja meg, milyen is egy rózsaújjú smasszer.
A másik tükör az itthoni, a magyarországi recepciót mutatja. Akik ezt a képet kialakítják, Mészáros Sándor, Csuhai István és Szajbéli Mihály.
Máig emlékszem arra a csodálkozásra és zavarra, amikor a 70-es évek végén kezembe került egy szimpózium, ami az akkori egyetemi könyvtárban tiltott polcon volt, de azért hozzá lehetett férni természetesen kis leleménnyel, és elkezdtem lapozgatni a folyóiratot. Magának a folyóiratnak a formája és a benne lévő szövegek egyszerre keltettek bennem egyfajta zavarodottságot és csodálkozást. Csodálkozást egyáltalán, hogy ilyen van magyar nyelven. Zavart meg az, amiről Tónai Ottó kapcsán Tomka Beáta is beszélt, hogy ezeket a verseket igazából nem értettem. Nem értettem, hogy hogyan szerveződik a szöveg, mintha azt tapasztaltam volna, hogy nagyon másképpen írnak, és ez a 80-as évek elejére fontos olvasványommal vált, de hosszú ideig nem tudtam mit kezdeni, nem tudtam elhelyezni. Mai beszélgető partnereimet, Szajbéli Mihályt és Csuhai Istvánt kérdezném, hogy ők milyen körülmények között és hogyan találkoztak Tolnai Ottóval és a szimpóziumnal, illetve érzékeltek-e valamiféle ilyen furcsa zavarodottságot és csodálkozást ebben a szövegben. Nyilván két különböző történetről van szó, egyszerűen életkorból is adódóan.
Én akkor találkoztam először a szimpóziummal és Tolnai Ottóval, amikor egyetemista lettem Szegeden, ez 1971-ben volt, és a tiédhez kísértetiesen hasonló körülmények között, tehát a Szegedi Egyetemi Könyvtár folyóirat olvasójában a folyóiratpolcot nézegetve akadtam bele a szimpóziumban, nem teljesen tudatlanul, mert akkor már hallottam többször, hogy van egy ilyen lap, de akkor láttam életemben először, és körülbelül hasonló érzésekkel. Tehát az volt az egyetlen különbség, hogy Szegeden nem volt tiltott polcon, tehát bárki hozzányúlhatott és olvashatta, ahogyan azok a lapok kinéztek, úgy tűnt, hogy olvasták is.
Csuha is, ha?
Azt gondolom, hogy hát legalábbis az én időmben volt még egy nagy különbség, mondjuk a Sanyi élményeihez képest, ez pedig az, hogy tulajdonképpen nem telt túlságosan nagy idő el mondjuk a szimpoziummal való megismerkedés és a szerzőjével való megismerkedés között. Tehát óhatatlanul ugye az első út az Magyarországra Szegeden keresztül vezetett, és én egyetemista koromban a klasszikus nemzedéknek nagyon sok tagjával találkoztam, és persze hát nyilván a fiatalabbakkal is sorban. Úgyhogy a személyes megismerkedés és az írott művekkel, vagy kinyomtatott művekkel való megismerkedés az nagyon egy időben történt. Valamiféle zavarodottság bennem is volt természetesen, de azt gondolom, hogy nem is kellett túlságosan sok időnek eltelnie, és valamikor a 80-as évek közepén az a fajta avantgárd, ami a szimpóziumban megjelent, 60-as évektől kezdve, az gyakorlatilag egy ilyen klasszicizálódott, vagy klasszikus avantgárdnak tűnt már. Tehát nem kellett talán negyed századnak se eltelnie ahhoz, hogy ez az állapot előálljon. Ennek nagyon érdekes magyarázatai lehetségesek. Nyilván ezt érdemes erről beszélni pár szót.
Jó, kezdjük itt. Én is ezt gondolom, hogy ez a 60-as évektől oda tapadt címke, szimpózión, neoavangárd, avangárd. Ez egyszerre jelentett előnyt, mert valamiféle olyan címkét jelentett, amely a progresszivitás, az újítás, egy újfajta költői beszédnek vagy irodalmiságnak a megjelenését tartotta. Másrészt a magyar irodalmi tradícióban az avantgárdnak volt egy folyamatos leértékelése, a kassákéknak egyszemélyes mozgalma, és egyáltalán a magyar irodalmi tradícióban nem volt eleven ez, mint egy periférikus helyzetbe hozta ezt. Másrészt ez a fajta avantgárddal való szembesülés, mint egy megkerülhetővé tette a problémát, a dolgot lehetett úgy kezelni, mint egy sajátos, nagyjából a magyar irodalmiságot nem alakító tényezője.
Jugoszláviai magyar irodalomban a 60-as évek elején, amikor a szimpózión indult, akkor az avantgárdnak a szónak a klasszikus értelmében volt jelentősége. Ha az ember végigolvassa mai szemmel és kicsit távlatból elfogulatlanul Bosnyák Istvánnak a szóakció köteteit, vagy végigolvassa a legújabban Csorba Bélának és Vékás Jánosnak a szimpózión mozgalom történetéről megjelent krónikaszerű beszámolóját, akkor ebből az derül ki, hogy a 60-as évek elején a szimpózión mozgalom akkori fiataljai, azok lényegében egy egyféle politikai angazsáltsággal viszonyultak az irodalomhoz. Számukra az volt a lényeges, hogy az egész jugoszláviai magyar kisebbségi tudatot, és ezen belül az irodalmi tudatot, azt kiemeljék a kisebbségi komplexusoknak a szokásos köréből, valahogyan a jugoszláviaiságnak a tudatával, a nyitottságnak a tudatával tegyék átjárhatóvá, és számukra erre egyféle eszközként kínálkozott az irodalom. Na most az, amit ők eszközként, irodalomként műveltek, ez az, ami számunkra ma igazán érdekes ebből az egészből, és aztán ahogyan teltek az évek, az én érzésem szerint ugye a 70-es évek elején már, amikor én megismerkedtem a lappal, akkor már egyre inkább ez volt az érdekes, és a szimpózión alól, mint angazsált mozgalom alól addigra kezdett kicsúszni a talaj.
Van itt egy probléma, ami egész Tolnai művészetében is tematizálódik, mégpedig ez a kisebbségi helyzet, a hely szelleme, provincia, marginalitás. Azt hiszem, hogy ez a három fogalom az, ami megváltozik a Tolnai Ottó pályája. Mégpedig olyan értelemben, hogy a 60-as években érzékelhető nem csak nála, hanem az egész szimpozionistáknak egyfajta lázadás, egyfajta szembehelyezkedés a kisebbségi provinciális világgal, amely a helyi színekbe és az olyan megújítás nélküli hagyományba akar valamilyen módon megtapadva, megőrizve létezni. Ez nagyjából a kisebbségi irodalmakkal párhuzamos, tehát az erdélyi és a felvidéki hasonló stratégiákat alakít ki. Az ő lázadások az ebből való kiszakadás. Nyilván innen jön a vád is, hogy mintegy ez gyökérten a hagyományokat felrúgó, ebből ki túlzottan európér, ismerős történet. A csel azt gondolom Tolnai Ottó költészetében az, hogy ugyanakkor egész Tolnai Ottó költészete ezzel a helyjel való viaskodásnak a története, átértelmezése, mint egy a helynek és a marginalitás viszonyának.
Én azt hiszem, hogy Tolnai Ottónál és a szimpózión első nemzedékénél is nem a helynek a szellemével vívtak valamiféle csatát, hanem azok ellen, akik a hely szellemét kisajátították. Tehát azok a kisebbségi reflexek ellen, amelyek ebben a hagyományos kontextusban gondolkodtak. De akkor, amikor ők ezt a csatát megvívták, akkor lényegében ugyanúgy a helyi elemekből építkeztek, és ez most visszanézve egyre inkább világosabban látszik, hogy nem az egész helyi hagyománykincset akarták ők kidobni, hanem a hagyománykincsnek az egyféle tendenciózus beállítása volt az, ami számokra elviselhetetlen volt, és azok a bizonyos kalapásos kritikák azok ez ellen irányultak, és nem egyféle kulturális tradíciónak a kihajítása ellen.
Én azt gondolom, hogy két körülményről, bár nem szabad misztifikálni őket, mégsem szabad egészen elfelejtkezni. Ez az egyik az, hogy kisebbségi irodalom, kisebbségi kultúra a legkisebb, a komolyan vehető kisebbségi kultúrák között. Tehát azt gondolom, hogy óhatatlanul is az a fajta autonómia eszmény, aminek nyomai a erdélyi kultúrában, erdélyi magyar kultúrában fölelhetők, a vajdasági kultúrában értelemszerűen vagy objektíven nem létezhetnek. Tehát majd, hogy nem természetszerűnek gondolom azt, hogy a Jugoszlávia tudatban, vagy a együttélő népek kultúrájában való elmélyülésnek nincsen alternatívája. Tehát ez az egyetlen lehetőség. Ez az egyik tényező. A másik tényező az kicsit közhelynek tűnik ma már, de azt gondolom, hogy elhallgathatatlan, vagy legalábbis beszélni kell róla. Ez pedig az, hogy a vajdasági magyar kultúra másfajta cenzurális körülmények között működik, mint bármelyik a szóba jöhetőek közül, akár az anyaországi. Ennek ugye nagyon furcsa, és ma már kissé ironikusan elbeszélhető történetei vannak. Lásd azt az utalást, amit például Petri György mond egy nem régiben készült interjúban. Ugye ennek mindig is volt egy ilyen kicsit a mítosz felé hajló jelentése annak, hogy Petri megjelent annak idején, amikor Magyarországon tiltott szerző volt, az új szimpóziumban megjelent, és ugye ő maga mondja, hogy annak idején nem is tudott erről az akcióról, ez Köncöl Csabának egy lépése volt, de megjelentek, és ennek a közhelyszerűség ellenére azért van jelentősége. Azt gondolom, hogy ez a két tényező, ez belejátszik abba, hogy a vajdasági magyar kultúra olyan, amilyen.
Most erről a kontextusra egy kicsit beszéljünk részletesebben, mert nyilvánvaló, hogy a szélesebb nagy közönség előtt kevésbé ismert. Melyek voltak azok az előnyei, amelyek akár a cenzurális viszonyokban, akár a szellemi klímában megjelentek, és mik voltak azok a öröklött és újonnan képződött handicapek, hátrányok, amelyek gátolták ezt az irodalmiságnak a megjelenését?
Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy a 60-as években, amikor ők egyféle Jugoszláviában való és a jugoszláviai multikultúrában való elhelyezkedést próbálták a gyakorlatban megvalósítani, akkor ez csak úgy volt elképzelhető, hogy ha a sajátjukat, azt, ami a magyar kultúrának a része volt, azt teszik ennek a jugoszláviai kultúrának a részévé. Tehát nem arról volt szó, hogy a jugoszláviai kultúrának a magyarra való átfordítása, hanem hogy a magyar kultúrának a jugoszláviai kontextusba való belehelyezkedése, és utána persze ez természetesen a kölcsönhatásokat hívta ki, és ezek voltak azok a kölcsönhatások, amelyek én azt hiszem, hogy a világirodalomban is párját ritkító módon bontakoztak ki ott a 60-as években. Szóval ez azt hiszem a világirodalomban is egy nagyon ritka pillanat volt, amikor ennyire komplexusoktól mentesen, ennyire természetesen szövődhettek különböző kultúrák egymásba. Ez volt, én azt hiszem, a 60-as évek első felének, valahol a 60-as, 68 táján záruló periódus, ez az én meglátásom szerint, ami a hőskornak tekinthető, és ami a legnagyobb előnyét jelentette ennek a nemzedéknek, hogy a kisebbségi komplexusokat el lehetett felejteni, és egy szabad tág kulturális közegbe megfogalmazni saját magukat, amely tág kulturális közeg, a délszláv kulturális közeg, az nagyon nyitott volt az összes európai és Európán túli kultúrák felé is. Ez volt a legnagyobb előnyük, majdnem nagyobb előny, mint a cenzúrátlanság, ami ezt a közeget teljesen természetesen egészítette ki, ez valószínűleg akkor számukra nem volt kérdés, majd aztán a 60-as évek végétől kezdve persze egyre inkább az lesz.
Közeljük egy kicsit konkrétabban, mégpedig ezt a multikulturális közegnek a hatását Tolnai pályán. Tehát Tolnai számára mit jelent ez a jugoszláviaiság, mit jelent a 60-as éveknek ez a fajta európai és délszáv tájékozódása, mi az, ami költészetében, hát egész művészetében máig napig elevenülható tradíció, és mi az, ami mint egy ennek a nagy 60-as évekbeli utópiának és lehetőségnek, hogy együtt tudnak gondolkodni, és ez a 80-as évekre, 90-as évekre drámai módon megváltozik. Ez hogyan alakítja Tolnai egész művészetét?
Azt hiszem, hogy ami a szimpózion első nemzedékének amelynek az egyik prominens képviselője Tolnai, ami megfigyelhető, az talán az, hogy kinél tudatosabban, kinél kevésbé tudatosabban ez a kezdeti angazsáltság a kultúra jugoszláviaiságban való elhelyezésére, ez lassanként a társadalmi méretekben való változtatás, tehát a kisebbségi tudatnak a társadalmi méretekben való megváltoztatását ezt föladta, és ehelyett ez egyféle lehetséges értelmiségi magatartásként kezdett el definiálódni. És ez a típusú értelmiségi magatartás az, amit tulajdonképpen nem avulhat el. Tehát attól függetlenül, hogy a szószoros értelmében kilőtték alulunk Jugoszláviát, egyféle értelmiségi magatartásként, kultúrákhoz való viszonyulásként, kultúrákból való építkezési lehetőségként a multikultúra az változatlanul élő maradt számukra. Most Tolnaiék számára ezt az élményt ez az adta meg annak idején a 60-as években, hogy nem csak értelmiségi magatartásként, hanem hétköznapi magatartásként is ez élhető volt. Az, hogy Tolnai tanult Zágrában, hogy zágrábi belgrádi írókkal voltak teljesen természetes kapcsolatai. Az, hogy akkor, amikor még a szimpózium szerkesztősége ott volt a katolikus portának, azt hiszem egy emelettel följebb vagy lejjebb volt a Póljának a szerkesztősége, ami lényegében a szimpóziumnak a testvérlapja volt, és teljesen természetesen cseréltek kéziratokat, fordítottak, vannak olyan Tolnai művek tudomásom szerint, amelyeknek máig sincsen magyar szövegük. Csak ott jelentek meg ezeknek, majd egyszer utána kellene nézni, és ha valaki egyszer filoszmódra veszi szemügyre ezeket a lapokat, akkor biztos, hogy elég sok érdekességre utalhat. Úgyhogy azt hiszem, ezt jelentette számukra a 60-as évek.
Van egy nagyon szép történet a Tolnai életpályának, mégpedig számomra a magyar irodalom különös nagy barátságaira emlékeztet, és mindig is minden beszélgetés együtt is emleget, és azt gondolom, hogy ennek a mítoszát, amely irodalmi értelemben mítosz, a Domokossal való kapcsolatot. És ezt röviden csak ennek a történetét, hogy mi az, amiben ez a két költői pálya találkozik, milyenek azok a irodalmi törekvések, amelyek ugyanakkor meg is különböztetik őket.
Hát ami a dolognak a biográfiai részét illeti, azt leginkább őket kellene erről megkérdezni, ha egyszer hajlandók lennének erről beszélni, mert ezt messziről megítélni elég nehéz. Tolnai többször költői ikertestvérének nevezte Domonkost, ennek sem történt meg még igazán az irodalom tudomány részéről a fölmérés, hogy valójában egy Domonkos vers és egy Tolnai vers az mennyiben hasonlít és mennyiben különbözik egymástól. Ha egy próbát készítenénk valószínűleg, és egymás mellé tennénk a kezdeti Domonkosnak és a kezdeti Tornainak a költeményeit, akkor az igazán vágyfüleken kívül valószínűleg elég sokan összekevernék őket. Tehát itt kétségtelenül valamiféle azonos élménykörből való építkezés, azonos vers technikáknak az alkalmazása volt az, ami valóban a kezdeti verseiket hasonlóvá teszi egymástól. Azután a későbbi Domonkos a Kormányátörésben című vers szerzőjének a Domonkosa, az már egyértelműen és karakterisztikusan kezd más lenni. Én azt hiszem, hogy Domonkos ott abban a versében és néhány más munkájában is egyértelműen fölvállalta azt, hogy a jugoszláviai magyar nyelv az egy sajátos nyelvé vált a magyarországi magyar nyelvhez képest. Annak idején, aki Szegeden lakott, elég gyakran hallgatta annak idején a jugoszláviai rádiónak és televíziónak a magyar adásai, és ami legfeltűnőbb volt az, hogy ezek magyarul beszéltek, de valami más nyelvet használtak mégis. Ezt sokan definiálták egy romlott magyar nyelvnek, bizonyos mértékben joggal, hiszen a lehető legrondább nyelvtani és stilisztikai hibákat követték el, és Domonkos volt az, aki ott Svédországban rádöbbenve a saját gyermekének a nyelvesztésére, ennek az élményéből és a romlott jugoszláviai magyar nyelv készletének a felhasználásával, ennek a felvállalásával hozott létre egy sajátos költészetet. Ez az, ami az ő sajátos teljesítménye. Ebbe az irányba Tolnai nem ment el.
Ugyanakkor a Tolnai verseket olvasva, és már a bevezetőben is utaltam erre, hogy nagyon nehéz volt egy olyan fajta hagyományos kód szerint olvasni Tolnai verseket, mert a leginkább zavaró az volt, hogy a szövegeknek a vers mondattan alakult. Tehát mindig, mintha különböző irányokba mentek volna a vers mondatok. Tehát, hogyha rekonstruálom ezt a fiatalkori találkozásomat, akkor mindig a befogadásban az volt a legnagyobb nehézség a Tolnai verset olvasva, hogy mintha újabb és újabb szólamok kapcsolódnának, és ezek nem erősíti, hanem mindig törés van a szövegekben. Tehát az egész Tolnai vers alakításának egyik fontos eleme, de nem csak vers, hanem szöveg alakításában, hogy a különböző motivumok és vers irányok nem erősítik, hanem inkább törik, egymást kioltják. Ez a jelenség igazából 80-as évek közepén, 90-es évek magyar irodalmában válik általános gyakorlat, amit egy 10-15 évvel korábban mondjuk a Legyek Karfió című szövegben, de akár a Gogol halála, vagy más prózai szövegeiben is, ez a fajta alakítás és ez a fajta megváltozott befogadói pozíciót követelő szövegalakítás nagyon idegennek és nagyon újszerűnek hatott.
Van egy másik érdekes probléma, amire némiképp Beáta is reflektált, ez pedig ez a műfajok kérdése, a sok műfajúság, egy műfajúság, ami állandóan kulcskérdés Tolnainál, kisebb mértékben, de tulajdonképpen azt gondolom Domonkosnál is. A 80-as évek elején az volt a benyomásom, hogy tulajdonképpen valami páratlan dologgal találkozom. Akkoriban, emlékezzünk vissza, gondoljunk vissza 10-15 évvel ezelőttre, nem nagyon volt divat az, hogy egy jelentős író több műfajban magas színvonalon publikáljon írásokat. Tolnainál pedig a különböző műfajok mégiscsak együtt léteztek, egymás mellett voltak. Versek ugyanúgy voltak ebben, mint kisprózák, regények, színművek, képzőművészeti bírálatok, ami megint csak egy nagyon fontos terület ennek az életműnek. Egyáltalán a képzőművészettel, a képpel, a képiséggel való kapcsolata. Ez egy nagyon érdekes jelenség volt akkoriban. Még akkor is mondom, hogyha a különválasztás ma problematikus, és nyilván az egész életmű után lehet eredni ilyen szempontból is, hogy vajon hol változnak ezek a műfajok. Van-e valójában a műfajok között egy ilyen alapformán, tehát hogy egészen egyszerűen mondjam, Margotól Margóig tartó sorokon túl valamiféle olyan megkülönböztető jegy, amely alapján a műfajokat külön tudjuk választani egymástól ebben az életműben. Azt gondolom, ez egy érdekes és messzire vezető probléma.
Akkor, amikor Tolnai ezeket a műfajtalankodásokat először elkövette, akkor még valóban elég ritka volt az akkori magyar irodalom kontextusában, vagy talán nem is volt, aki ilyennekre vetemedett volna. Ma viszont ez egy teljesen bevett dolog. Tehát az, amit annak idején csinált, az ma mondjuk Kukorellinél vagy Garacinál, és még jó néhány nevet lehetne mondani, az teljesen elfogadott és teljesen természetes. Akkor lepődnénk meg, ha egyszer ők nem ilyen szövegeket adnának ki a kezükből. És most ennek a mai irodalmi fejlődésnek a tudatában és ismeretében olvasni a Tolnainak 60-es évekbeli szövegei, azok már nem okoznak számunkra olyan furcsa érzést, mint annak idején a te számodra is, és az én számomra is az első szimpózionokban, amikor az ember ezekkel a szövegekkel olyan csodálkozva lapozgatta őket, és nem igazán tudott velük mit kezdeni. Én nekem annak idején a szimpóziumból inkább a tanulmányokat olvastam, meg az eszéket, meg a különböző beszámolókat nyugati diákmozgalmakról, erről, arról, és kicsit furcsálkodva kóstolgattam ezeket a verseket. Most, amikor az ember újra kézbe veszi őket, akkor nem így találja, mert azok a szálak, amelyek ott látszólag olyan kuszán és elkötetlenül maradtak és burjánozni kezdtek, amögött a mai olvasói tudatunk már észrevesz egy mélyebben működő asszociatív belső tudat működéseket visszatükröző, hogy ezt a jó szót használjam, rendszert. Tehát ma ezek a szövegek már egyáltalán nem kuszák. És a Tolnai mai prózáit, verseit olvasgatva, és visszanézve a régi szövegeit, számos ponton lehet olyan motivumokat, történet darabkákat felfedezni benne, amelyek ezekben a látszólag kusza szövegekben akkor még eltűntek, most viszont teljesen világosan látszik, hogy ott vannak. Tolnairól általában azt mondták annak idején a kortárs jugoszláv kritika is, amikor a Virág utca kötete megjelent valamikor a 80-as évek közepén, a meghökkenéssel vette mindenki kézbe azokat a Virág utcai házuknak a történéseiről beszámoló, hagyományos értelemben vett, helyenként majdnem anekdotikus történetecskéket, hogy mi történt itt, úgy látszik ki, mintha a Tolnai valamiféleképpen ilyen domestikálódott volna, és elkezdett volna valami egészen más csinálni, mint addig. De az ember kezébe veszi most a Gogol halálát, a 72-es kötetet, akkor lényegében ugyanezeket a történeteket már megtalálja benne. Talán egy kicsit még leplezettebb formában, de végül is ugyanúgy a család, a hétköznapok történései, ebből épül ez a világ, és valószínűleg lehetne szépen visszagyalogolni, akár a legelső szövegekig is. A Kékítő golyónak a legelső írása az a tengerparti történet, most hirtelen jut eszembe a címe, az a akkori prózának a kontextusában egy teljesen meglepő és mindenféle szokásos narratológiai szabályt felrúgó szöveg. Ma az ember csodálkozó olvassa, hogy magyar nyelven ilyen született a 60-as évek elején. Szóval rendkívül érdekes dolgok ezek, de ma egyáltalán nem tűnnek olyan hermetikusan nehezen megközelíthetőnek.
Nagyon érdekes kérdés az is, hogy ezeknek az írásoknak a szociológikuma milyen fajta érdekességeket nyújt a magyarországi olvasónak. Tehát én nekem ilyen olvasói élményeim vannak ebből az időszakból, 80-as évek első feléről beszélek, és a Rovarház ugyan egy, az akkori fogalmaim szerint egy szélsőségesen avantgárd valami volt, aminek nagyon sok vonatkozását nem értettem, de mégiscsak hírt adott egy olyan világról, ami magyar nyelvű világ volt, és számomra ismeretlen világ volt. Azt gondolom, hogy Végen László első regényének, a Makró emlékiratainak, amely konvencionálisabb ebben az értelemben, vagy a formáját tekintve, is lehet egy ilyen olvasata, vagy egy másik kultúrából Nagypál Hemsted és Semmittevők című regénye. Minket ábrázol, de kicsit kívülről ezeknek a műveknek az esete ez a képlet, vagy ezt a képletet is ismétli valamiképpen. Ez szerintem mindig nagyon érdekes olvasói tapasztalat. Itt valamit azért szeretnék, ha a Vége neve szóba került, valamit megemlíteni, ami ennek az egész irodalomnak a Magyarországon való megismerésében, vagy megismertetésében egy nagyon jelentős mozzanat volt. Ez pedig a magyarországi új próza megjelenése, ezen belül is Eszterházy Péter működése. Gondoljunk vissza a Függőre, a Bevezetés a szép irodalomba első darabjára, az első ilyen kollásszerű és idézetteket tartalmazó művére, amelyben a Makró emlékiratai nem csak szövegszerűen, hanem kicsit a szüzsé szintjén is nagyon erőteljesen az egyik főmű volt, a megidézetteket tekintve. Tehát én például erre a regényre a Függőn keresztül figyeltem föl, és azt gondolom, hogy ez a fajta közvetítői szerep Eszterházy művészetében nagyon is jelentős. És éppen, hogy a vajdasági irodalomra is irányítja a figyelmet, Tolnaira is, Domonkosra is, másokra.
Az biztos, hogy, bocsáss meg, közbevágtam, hogy az biztos, hogy az Esterházy nemzedékétől kezdve a jugoszláviai magyar irodalom vége Domonkos Tolnai féle nemzedékének és törekvéseinek egy nagyon erős recepciója és alkotó recepciója érezhető, annélkül, hogy ezt adnak idején igazán az Esterházy és a többiek műveinek az olvasói tudták volna, hiszen előbb ismerték meg ezeket a te példád, és ezt mutatja, mint az ő forrásaikat. De a szimpózión és a Jugoszláviában kiadott könyvek, azok egy bizonyos nagyon fontos kiskörhöz, pontosan az íróknak a köréhez mégiscsak megérkeztek már a 60-as évek elejétől kezdve, és valami furcsa hajszáleres rendszeren keresztül jól érzékelhetően és valószínűleg kielemezhetően meg is termékenyítették ezt az egész irodalmat. Most az az érdekes, és azt hiszem ez az, ami ennél az asztalnál ez a beszélgetés alatt számukra nem lesz megválaszolható, és nem tudom, meddig kell még várni a válaszra, hogy ugyanezt, amit így érzékelünk a magyar újabb próza és tolnaiék vonatkozásában, ugyanezt minden bizonnyal érzékelni lehetne a délszláv kultúra és tolnaiék vonatkozásában is. Tehát én akkor, amikor a tolnainak a műfajtalankodásáról, a modernségéről, a szokatlanságáról beszélünk, az biztos, hogy a korabeli magyar irodalom szempontjából abszolút szokatlan, viszont biztos, hogy megvannak a megfelelői, az együtthatói a különböző délszláv irodalmakban. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az egész jelenséget igazán megnyugtatóan majd akkor lehet irodalomtörténetileg tisztázni, ha valaki szerb, horvát, szlovén, stb. Nyelvtudással áll neki ennek az egész kérdésnek, és hajlandó lesz majd beülni az újvidéki, meg belgrádi, meg ljubljanai könyvtárakba, és ezt az egészet végignézegetni. Mert a jugoszláviaiság és a multikultúrának a kérdése, azt így látjuk, de körülbelül ennyit tudunk róla elmondani. Ennél mélyebbre menni, nyelvtudás nélkül, és egy nagyon alapos, most már azt lehet mondani, egy filológiai munka nélkül nem lehet, pedig a dolgok lényege valahol itt lesz majd megfogható, ez egészen biztos.
Sőt, nem akarok egy lapáttal rátenni, amit mondtál, de Tolnairól kétfajta véglet van, amikor beszélnek, és én magam is hajlandó vagyok, hol ezt, hol azt magamban erősebbnek tartani. Az egyik az, hogy egy halatlanul érzéki, szenzuális és nagyon ösztönös, eruptív tehetségű költő, aki a dolgoknak az állandó nyelvhez, a nyelv anyagához is egy ilyenfajta érzéki viszonya van. Másrészt meg a megfigyeléseknek, az apró mikrorealista képeknek és tárgyszerű motivumoknak a regisztrálásában hallatlan éles szemű, másrészt meg egy hallatlan képzett intellektuális költő. Tehát ha azt a kört, amely hatott rá, vagy a művészetében motivumokat átvesz, ahonnan csak tud, mondhatnánk, és ez Vörös óta elég közhely, hogy Vladimir Holántól Rilkéig a magyar költészetben Csát, Kosztolányi, és Vas István, és Vörös, és mások. Tehát nagyon hosszan, és egy nagyon tudatos költő. Ennek a kettőnek azt gondolom a feszültsége alakítja az egész életművét, vagy alakítás módját.
És valamiféle egészen hihetetlen érzék számomra, ez mindig csodálatra mért, amikor Tolnaival találkozom, és beszélgetünk, hogy lényegében olyan kultúrákból, ami számára nyelvileg nem igazán megközelíthető, abból valami, nem tudom, hanyadik érzékhez képes kicsipegetni a legérdekesebb és legnagyszerűbb dolgokat. Jóval korábban, mint ahogyan az nálunk megtörtént. Tehát mondjuk a francia kultúrából ő képes volt már kicsipegetni valamikor a 60-as, 70-es években azokat a szövegeket és szerzőket Batailytól kezdve, nem tudom meddig, amelyekről most beszélünk, és amelyek most a posztmodern rekonstrukció és egyéb ügyekben válnak igazán érdekessé. És a Tolnai jön a maga rizomájával, meg ezzel, azzal, amazzal, és az ember csak úgy elcsodálkozik, nyelvileg nem igazán tudja őket megközelíteni, és mégis valahogy, ami bennük van, arról tud.
Van még egy érdekes kérdés, ami szerintem feltétlenül érdemel néhány szót, ez pedig az, hogy Tolnaié a nagyon kevés sikertörténetek egyike. A 90-es évek, 80-as évek, 90-es évek fordulója.
Ez hogy értelmi sikert?
Természetesen nem a eladott példányszámoknak a tekintetében értem a sikert. Itt lényegében olyan nagyon nagy, vagy nagyságrendi változás nem történt, mondjuk a prózák könyve, ami ugye egy 2000 példányban megjelent könyv volt annak idején. Azt gondolom, a Kékítő golyónak a példányszáma sem lehet sokkal nagyobb, és nem olvasók tízezrei tülekednek a könyvesboltok bejáratánál, hogy Tolnait olvashassák, nem egészen erről van szó. Viszont nagyon érdekes megfigyelni, és azt gondolom, hogy enemben Tolnai a nagyon ritka és nagyon kevés írók közé tartozik, Az az író, akit az irodalomnak minden irányzata, minden szelete, minden áramlata valamiképpen tolerálni tud, valamiképpen elfogad. Ízlésre, generációra, életkorra, tájékozottságra való tekintet nélkül. Ebben az értelemben az a magyarországi fogadtatás kb. 80-as évek közepe óta egységes.
Ez érdekes, erre nem gondoltam volna, tehát ezt, ahogy mondtad ezt, hogy... És miért? Tehát, hogyha van erre valamiféle magyaráz?
Nem tudom elképzelni, semmiképpen sem gondolok mögötte valamiféle ideológiai magyarázatra, azt gondolom, hogy semmilyennek nincs is nyoma. Ennek a magyarázatában nyilván lehet olyasmi, hogy egy kisebbségi kultúrából jött ember másképp bonyolódik be azokba a nagyon is köznapi eseményekbe vagy dolgokba, mint egy Magyarországon élő író, és lehet ez is a magyarázat, ez egy nagyon leegyszerűsíthető és egyszerű magyarázat, de azt gondolom, hogy itt többről van szó, itt valahogy erről magasabb, ennél magasabb szintről valamiképpen az ízlésnek és az irodalom működésének egy nagyon, nagyon furcsa és a jelek szerint normális működéséről.
Azt hiszem, hogy a Tolnainál valami olyasmiről van szó, szóval bizonytalanul és tapogatózva tudom ezt csak megfogalmazni, hogy neki sikerült talán az egész művészetében és magatartásában leginkább bizonyítania azt, hogy a modernség az nem egyszerűen azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat elutasítok, hanem éppen ellenkezőleg azt jelenti, hogy minden tudomásul veszek és másképpen rakom őket össze. Most abban a pillanatban, ha valakit nem elutasítanak, hanem egy bizonyos rendszerben tolerálnak, akkor az nem elutasító lesz azzal szemben, aki ilyen módon viszonyul hozzá, hanem toleráns. Azt hiszem, hogy ez magyarázza azt, hogy valóban az én tapasztalatom szerint is Tolnai Otto az a jugoszláviai magyar irodalomban, akikkel az egymással egyébként szóba sem álló emberek minden további nélkül tudnak kommunikálni. Valószínűleg ez a magatartás, ami nem egy ideológiai, nem egy politikai magatartás, nem ilyen meggondolásokból születik, hanem ez a művészi magatartásnak a hétköznapi kommunikációba való átvitele, és a Tolnai egész munkásságának a modernsége az ez a típusú hozzáállás talán.
Árvacsát. Ó, dehogy is csipke, csipke rongyika, ördögcérna, egy csúnyán összekócolt ördögcérna bokor. Mert hát elben az ördög lakatnak is van nyitja, méghozzá elég egyszerű az, hogy nincs. De ha ezzel az időt ördögcérna bokorral állítanál be, mondjuk a selyemgyárba, sikítva szétszaladnának. Pedig sűrű selyemgubot motringolni sem semmi, ez a sem-semmi akár egy sejemfonál márka. Beállítanék szóval magammal, mint egy tövestől kitépet ördögcérna bokorral a sejemgyárba, és a sejmes lányok sikítva szétszaladnának, és én ott állnék se fű, se fa, se semmi. Lassan meggyökerezve a csarnok olajos közepén, pedig vannak emberek, akiket legyenek bármi bonyolultak, zagyvák, összevisszák, szétszórtak, azonnal leforráznak és szó nélkül felmotringolnak. Aztán, mint puha motringgal találkozhatsz velük. Ha végére érnek önön fonaluknak, szépen meghalnak.
A Tolnai Otto jelenség. Az irodalmi szerkesztőség műsorát hallották. A beszélgetés résztvevői Mészáros Sándor, Csuhai István, Tomka Beáta és Szajbéli Mihály voltak. Közreműködött Tolnai Otto, valamint Bicskei István, aki Domonkos István Kormányeltörésben című versének részletét olvasta fel. A szerkesztő Bán Magda volt.
A felvétel 1995-ben készült, és utoljára 1996. szeptember 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
Babylon Forte. Tolnai Ottó hangjátéka játékhangokkal.
Cukrot tettél bele?
Tettem.
Mennyit?
2 kanállal. Itt a citrom is.
Milyen szép. Szeretem, ha ezt a még épp megnyomorítatlan felét adod nekem. Azt mondják, a félbevágott gyümölcs akár a nap. Ki vette?
Lili vette az Újvidék áruházban. Újabban már ő is oda szokott. Lili mindig szép citromot hoz. Egyáltalán nem véletlen lett Péri titkárnője a tengeren. Emlékszel, amikor Péri ott a kikötőben kiválasztotta és megvette azt a citromot? Azt az egy citromot, és egész nap fogdosta, szaglászta, gyönyörködött benne.
Citrom, citrom.
De Bálint, a te verseidben már elhalkult a citrom kopogás. Miért? Azt mondottad, amikor abban a ciklusban először felhangzott, hogy ez a hang erősödni fog, erősödni a citromkopogás, erősödni kiáltottad a fültisztító rudacskával hadonászva, erősödni, hogy végül is üres, sárga koponyánkon zuhoghasson? Vagy meg is szűnt teljesen?
Nem. A kopogás nem szűnt meg. Hallom most is. Tisztán hallom. Citrom. Citrom. A versek szűntek meg, Cecil. Versek nincsenek többé.
Tessék a kis kanál. Vigyázz, még forró a teja.
Mióta megvan már ez az alpakka tálca?
10 éve.
És alig homályosodott. Alpakka. Olyan alpakka. Akár az alpok jégpakolása.
Hát nyugodjál! Mire kiolvasod, mindig teljesen elázik az újságod. És amikor megszárad, úgy néz ki, mintha rápisiltél volna. Szégyellem felvinni nagyanyához. Ide rakd a magokat a kis tányérra.
Hallottad?
Itt.
Cézánt.
Nem, mi van vele?
Kiállítás a Grand Palais-ban.
Na és?
Nem hiszem, hogy sikerül majd elcsípnünk. Nem, Cecil. Nekünk nincs olyan hülye szerencsénk, hogy elcsípjük Cézánt a Grand Palais-ban. Nem, nincs.
Jaj, hát nem azért vettem neked Budapesten azt a nagy, 300 forintos orosz-magyar Cézánt, hogy eredeti nagyságban egy az egyben élvezhesd a húshagyóked isteni pepitáját, a nagy fenyőszerelmes polipkarjait, és hát azt a tömérdek porcelánt, almát. Milyen szépen meséltél Mont-Saint-Victoire felső jobb sarkáról. A durva ecset azur gesztusát bizonygattad. Éppen a megrongálódott vázon emeli ki. Különben meg... Te már láttad is őket a Puskinban, a téli palotában. Szinte látlak Bálint, ahogy Rigából érkezve átrohansz a téli palota porfír termén a Cézánok felé. Kipirosodva akár egy Cézán al.
Nem, Cecil, nem a Cézánok felé, hanem a Cézánoktól száguldottam a porfír terem irányába, köpenyem zsebében az egyik moszkvai trafikban vásárolt blokkötettel. Minden pórusommal a forradalmat lélegezve.
Nyargal a szélvész, havat seper. 12 ember menetel. Fekete szíjon fegyverek. Tüzek, tüzek vereslenek. Foguk közt kajtol a rossz bagó. Mindegyikük kötélre való. Szabadság, testvérek. Ördög a papokat. Tratatak.
Kerenszki gyűrűje, Trocki cvikkere, Lenin macskája, Buharin bajusza. Jobban izgatott akkor tájt, mint az a pepita, mint azok az almák.
Jó, jó, akkor meg az a furcsa, hogy végül is éppen ezeknél az almáknál kötöttél ki. Hogy éppen ezek az almák mentek az agyadra, és nem valami más. Igen, akkor meg az a furcsa, hogy most a Grand Palais felé száguldozol, és hogy már évek óta nem vetted kezedbe blokkot.
Kizár dolog, hogy nyitva legyen október közepéig. Itt a politikában azt írja, 1936 óta Párizs nem látott akkora kiállítás, mint amilyen Paul Cézanne volt a Grand Palais-ban. Kakva jebbilá? Szóval múlt idő. Nem, nincs nekünk olyan hülye szerencsénk. Addig áldogálnék ott a Grand Palais-ban, amíg az egyik alma le nem gurulna a táncáról, koppanásával pánikot keltve a múzeum őrök között.
Alma, alma.
1917. június 23. Távirat a kedvestől és vissza. Levél anyámnak. Ma nem akarok részt venni az ülésen. Szerkesztőbizottságunkból hiányzik a forradalmi gondolkodás. Hozzájuk még hálni sem járt a forradalom. A junkerok, a rohamosztagok tagjai, az imperialisták nyíltan mozgolódnak már a városba. Lehetséges volna ismét az éjszakába, a borzalomba, a kétségbeesésbe. Nekem csak nézeteim vannak, de hangom nincsen.
Mi az?
Jaj, Egér a térképen!
Ne üvöl.
Mi? Hol?
Egér a térképen!
Nem mondtam, hogy ne üvöl.
Egér, jaj, Istenem, milyen térképen?
Az a Apennini félszigeten.
Gyors?
Milyen hülyeséget kérdezel?
Nem gyors, egyáltalán nem.
Bravo, bravo.
Ha megőrültél? Kiöntötted a teámat?
Bravo,
mi történt? Már megint leszakadt a könyves.
Istenem, nem, nem történt semmi. Még visszafeküdhet nagyanya.
Bravo, ha lassú, akkor már hat.
Mit hat? Az Istenért válik, mi a fene hat?
Akkor már hat. Hat a forte.
Miféle forte?
Forte?
Bravo, forte!
Tata, mi az, hogy forte?
Forte!
Te lucsi, te is bediliztél? Mi történt? Mi jutott belétek ma reggel? Úgy viselkedtek, mintha legalábbis április Lili lenne. Emlékeztek? Lili elhitte, hogy a fekete kutyának hófehér kicsinyei születtek. Emlékeztek, hogy rohant a kutya olvasz.
Kis hófehér dobok.
Kis hófehér dobok.
Jaj, tehát kinyitotta a kutya az ajtót?
Nem, csak megérezte, hogy róla beszélünk. Tán ő is elhitte a kis hófehér dobokat. Kis fehér hófehér dobok. Adtatok neki tegnap enni?
Jaj!
Fehér egér?
Nem, szürke!
Bravo, forte!
Tata, tényleg mi az, hogy forte?
Erős!
Hangos!
Forte? Alig mászik.
Andante már. Andante ő már. Andante. Hat a forte. Bravo, hat már a forte. Andante, andante.
Bizony Isten, megőrültetek. Lukcsi, halkítsd le, halkítsd le, kérlek.
Attól korábban apunak is volt egy babilonja.
Halkítsd le.
Benne van a nyolcadikos olvasókönyvben is. Első jelentős kirezzás akciónk Bábel tornyán.
Halkítsd már le.
Csak az első téglát.
Mi történt veletek?
Szédülés előzi meg, és aztán futni.
Fejezzétek már le, mit gondol rólunk, nagyanya, nem hagyjátok aludni.
Amikor a gyerekek elolvasták, azt kérdezték. Neked ilyen fortélyos tatád van? Meg azt, hogy még mindig húzigálja téglákat, vagy már ő is olyan rostélyos? Meg egyszer azt is kérdezték, milyen az, ha az ember apja költő? Különben imádom a babilonos címeket, és azok közül is legjobban a babiloni taxit! Apa a kedvenc zeneszerzőnek, Stravinszkinak is van egy babilonja. Megvan nekünk?
Stravinszky. És Borges babiloni könyvtára. Persze, egyáltalán nem véletlen, hogy a popzenészek is felfedezték maguknak Babilont. Tán éppen nekik sikerült égig húzni a zűrzavar tornyát. Zűrtorony.
De a taxis címeket is szeretem. Ez Márta és Tena Eleftheriadis Babilonja. Kedves hallgatóim!
Jó, jó, jó!
Hol van? Merre tart? Milyen sebességgel mozog?
Most köt ki. Most ért át az Adrián. Nem messze Murter.
Biztosan éppen a nudista strandunknál. Üzent a Dormán bácsi, hogy készek a nudista felvételek.
Nem szégyellitek magatokat? Üvöltöztök, mint a vadszamarak? Meg lesz rólunk a véleménye nagyanyának. Mint a
vadszamarak.
Kedves hallgatóim, A tengeren még hogy lelkesedtetek a szamárvőgés, ahogy apa írt a naplójában, roppant hangszakadékáért, abszolút dodekafóniájáért. Magnóra is vettem nektek, nehogy nélkülöznötök kelljen.
Jézus Mária!
Tata, csúszik vissza a tenger. Szegény.
Igaza van apának, hogy még egyedül a szamárordítású egy számításba, mint a modern költészet modellje. Igaza van.
Segítség, jaj, kész.
Megőrjétetek. Bálint, csinálj valamit azzal az egérrel, hallod?
Nem, ennek belecsúszom.
Bálint!
Nyugodjatok. Csendesedjetek. Csendesedjetek. No, ez az utolsó. Oda se fütyüljetek. Ez az utolsó. Az utolsó. Egy hete mérgezem már őket. Éppen ma egy hete, hogy elkezdtem.
Mérgezed? Kiket?
Az egereket, Cecilkém. Egy hete. A Gyura állatorvostól vettem az Anticholin Forte.
Mit?
Az Anticholin Forte-t. Krumplit főztem, szalonnát törköltem, labdacsokat gyúrtam, kockákat fagdostam, és meghempergettem őket az isteni ciklámelszínű porban, a Forte-ban.
Ismét apa isteni ciklámenje. Hogyan is bírta ki szegény, hogy ne vegyen be a pofájába? Hogy ne kapjon be, ne gurítson le néhány ciklámen kockát, ciklámen labdacsot.
És mi a fenét csináltál velük?
Nyugodjatok, csendesedjetek, csendesedjetek. Szépen szétszórtam az isteni pasztelt a padláson, a padlásszobában minden.
A padlásszobában is?
Igen, szívem. A kályha mögé.
Atya úristen, ki vagy a mennyekben?
Atya úristen, ki vagy a padláson, a padlásszobában? Ki vagy zűrtornyunk legislett tetején? Rainbow Gates of Babylon!
Meg a bohócos üveg mögé.
Miféle bohócos üveg?
Nem láttad még. Ott a szárt fénykép alatt levő nagy fehér üvegbe belehelyeztünk egy kis bohóc fejet, a bohócot megette a kutya, és most az üveg a hasa a ruhája. Nagyon mulis. Szeretem. Ha most előről nézed, átlátsz rajta, látod mögött az isteni cikláme kockákat, cikláme labdacsokat, egész kis cirkusz. Egy egér sem bírja ki, hogy elmenjen mellettük.
És most nagyon gyönyörködik ebben a ciklámen cirkuszban. Te Bálint, akkor a sifonér aljába is bemettek az egerek. Hosi rajzai közé. Most lesz a felvételije az akadémián. Ha megrágták az egerek, a rajzait biztosan nem veszik fel.
Nyugodj meg, Ceci. A felvételén nem sok vizet zavarnak az egerek patkán.
Patkányok!
Ne csikongass a fülembe! Ha valaki, akkor te fogod kiverni az álmot nagyanya szeméből! A ciklámeszi rákcsálok már biztosan nem! Végük! Vége nagy iramodásaiknak! Forte! Andante! Andante!
Apa! Apa, jött a Babraci Lajos, hozta a kacagó gerlét!
Majd mutassátok meg!
Te Bálint, hol tartod a mérget?
A Fortét?
Hol tartod a mérget?
Ott van a konyhában!
Elájulok a konyhában!
Mama! Mama, megijeszted a kacagó gerlét!
Bálint, hol a konyhában?
Ott a kredence!
A konyhában tartod a kredence!
Kredence, a pedig mérget!
Forte, oh forte, oh forte. Tessék a forte. Lili, merre tart?
Megint a túlsó parton mászott ki a vízből, a csizmán.
Kinek a csizmáját rágja?
Közeledik Róma felé.
Bravo, bravo, sosem jobbkor. Ha igyekszik, még maradt egy csöpp ereje, délután ott lehet a Szentpéter téren első János Pál beiktatására.
Bálint! Tudod, hogy nem szeretem, ha ilyeneket beszélsz. Nem szeretem, ha ilyesmivel viccelődsz. Vannak dolgok, amikkel nem szabad játszani. Én katolikus vagyok.
Nem viccelek, én komolyan beszélek, Cecil. Szent Ferenc... Szent Ferenc szerette az állatokat. Minden állatot.
Szent Ferenc nem volt pápa.
De hát a pápa is szeretheti az állatot.
De te mérgezed őket? Miért mérgezed őket?
Azért, Cecil, mert egyszerűen nincsenek pontos elképzeléseim arról, hogy hogyan is nézne ki az életünk ebben a házban, ebben a toronyban, ha nem mérgezném. Hogyan nézne ki méreg nélkül? Lehet, hogy azt a tornyot is az egerek és a patkányok döntötték le.
Manfred Mans!
The Road to Babylon!
Szeretem őket. Bárha kirágják a veknit, ha szaladgálnak rajtam. Szeretem őket.
Bálint, nem akarod tán azt mondani, hogy azért rakod szórod a mérget, mert szereted őket. Hogy azért mérgezel bennünket is.
Meséltem, hogy a tengeren újságért menet, betértem a fejetlen Szent Juráj alatt a templomba, és éppen abban a pillanatban fejezte be a misét a pap.
0,5% rodenticidavval.
És az öregasszonyok elkezdtek kezelgetni egymással. Első pillantással nem tudtam mire vélni, hogy se szó, se beszéd. Kezelgetni kezdtek. De aztán kapcsoltam. Montini. A pápák között a Hamlet. Pálok között a hatodik.
Hogy a fenébe kerül ide a papucsokhoz ez a kis csengő?
Mutasson. Biztos a gyerekek. Tudod, a madaraink sehogyan sem voltak hajlandók megbarátkozni vele. A tükörrel igen, a csengővel nem. Se a pintyek, se a papagájuk, se a kanárik. Narcisszok. De nem zenebohócok a mi madaraink, ceci. De tán a kacagó gerle. Igen. A kacagó gerle az lehet, hogy szereti a csengőt.
Dobd a fenébe, milyen ronda kis csengő. A cinkfosfid és az ehhez hasonló szerek patkányok kiírtására nem eléggé eredményesek, mivel rendkívül gyors és energikus hatás miatt a patkányok hamar megérzik a veszélyt, és ezért tömeges kiírtásuk nem valósulhat meg.
Ott a pikádom a polcon, tűzd oda! Én most az egyszer megengedem, hogy öt lépésre dob. Tűzd oda!
Nem, megmondtam már, hogy ne a térképe pikádozzatok.
De az Adi plakáton se. Már úgy néznek ki a képek a lakásban, mint a kikapart szemű freskó angyalok.
Tűzd oda! Tűzd oda! Fércedd fel az egérkét, Minikén! Fércedd fel!
Ezzel szemben az antikolin forte lassú és kumulatív hatása miatt...
Minikén, inkább a szamarat ordítasd, vagy a gerlét kacagtasd!
Apa! Azt mondta Babraci, hogy Londonban kijött Bob Marley új lemezalbuma a Babylon autóbuszból. Megrendelhet-e? Neked megrendeljük Bacon ordító pápáit, nekem meg Bob Babylonját.
E mise alatt lett ismét rosszul. Megáldozott, és a bíboros államtitkár nyomban feladta neki az utolsó kenetet. Ezután a két orvosprofesszor, Vion bíboros államtitkár, Caprio érsek, helyettes államtitkár, a két titkár és két szolgálatot tevő kedves nővér vette körül a haldoklót.
A Szent Atya végrendeletében azt kérte, tegyék félre azt a katafalkot.
Mondtam már, hogy ne játszatok az ilyesmit.
Ha valaki nem játszik ma a világon, akkor az mindenféleképpen Francis Bacon.
Nekem mit rendeltek Londonból? Ismét csúszik!
A csalétkek előkészítésére a következő élelmiszerek a legmegfelelőbbek. Friss hal, túró, sajt, főtt burgonya, főtt karfiolt.
Édes Cecil.
Mi az, mi bajod?
Édes Cecil, mikor főzöl már nekünk karfiolt? Gyerekek, halljátok! Főzessünk a mamával karfiolt!
Mama, főzél
nekünk karfiolt! Hát nem tudok kellemesebb érzés, mint amikor az üvegtálon az asztal közepére teszed a karfiolt. Akárha az én agyamat emelnék ki, finoman, kesztyűs kézzel. Különös megkönnyebbülés.
Vágóhidatnál a csalétkek elkészítéséhez szénhidrátokban dús élelmet válasszunk, míg pékségekben fehérjékben dúsakat, mint hús, hal, belső részek, szív, zsiger, tüdő, máj, agy, epe, stb. A csalétkeket kisebb darabokra vagdaljuk, burgonyából, túróból, karfiolból pedig kisebb labdacsokat
labdacsokat is készítettél? Isteni ciklámány szín karfiol labdacsokat. Hová helyezted őket? A bohócos üveg mögé?
Karfiót nem főztem. Bár a ciklámány szín agyvelő képzettem.
Egy súlyrész antikolin fortéhez 19 súlyrész élelmet. Munkaközben gumikesztyű használata ajánlatos, a házi állatok közül az antikolin forte iránt a legérzékenyebbek a sertések, a kutyák és a macskák.
Lucsi!
Tessék, Lilikém!
Tedd fel nekem a Rasputyint! Elegem van már a Babilonokból!
Mi ez? Atya úristen, mi dobog ilyen mélyen visszhangozva?
Lehet, hogy nincs nyomás.
Miféle nyomás?
Nincs nyomás a víznek.
De mi kopog?
Biztosan a boiler. Víz hangzik.
Ha esik, mindig úgy érzem magamat, akár egy gipszszobor. Még itt benn is, akár egy kint felejtett gipszszobor. Teljesen összeteáztad a skótplédet a tejával.
Olyan ázott szegény.
Te, Lili, nőstény.
Igen, azt hiszem, nőstény.
A hatalom és a világ közti kapocs. És az emberek mérlegelője Grigori Rasputin volt. Egyik ember szerint gazember, akinek irodája volt az ügyek manipulálására, a másik szerint a német kémszolgálat gépezetének megfelelő alkatrésze, a harmadik szerint makacs, alattomos, zárkózott ember, aki nem felejti el, és kegyetlenül megtorolja a sérelmeket, és aki valamikor egy hipnotizőr tanítványa volt.
Ki karcolta meg a Rasputinomat? Nem mondom, hogy senki se nyúlhat a lemezeimhez.
Rasputin veszedelmes voltáról hiába beszéltek a cárnak. A hatalom képviselőinek a nézetei erről az írástudatlan sztárecről, akit Virubov gusztustalannak nevezett, bármennyire eltérőek, egyben megegyeznek. Nem éppen hízelgőek. Ám az is közismert, hogy mindannyian többé vagy kevésbé fügtek tőle. Bármilyen is volt ez az ember, befolyási köre óriási volt. Élete a hisztérikus hódolat és a nem múló gyűlölet légkörében folyt.
Kész, teljesen tönkretettétek ezt a lemezt.
Imádkoztak hozzá, meg akarták ölni. A romlott muzsik rendkívülisége, akit hátulról lőttek le a Jusupov féle gramofonos estéjén, talán leginkább abban mutatkozott meg, hogy a golyó, amely véget vetett életének, egyenesen az uralkodó dinasztia szívébe hatolt.
Gyerekek! Gyerekek! Ez az egér a Franciska!
Franciska?
Ez valóban Franciska!
Franciska!
Igen! Régóta gyanítom én már, hogy Franciska familiája népesítette be így a házunkat, amíg mi a tengeren lebzseltünk. Ti vagytok a bűnösök. Ti engedtétek ki a kiszáradt akváriumból a terhes Franciskát. Emlékeztek? Olyan volt a hasa akár egy piros gombos egérszürke szakó.
A pápa személyi titkára, aki azért jött, hogy felébressze az egyházfőt, ágyában halva találta. A lakosztályban a fény nem volt eloltva.
Gyerekek! Most mondta be a rádió! Meghalt első János Pál!
Igen, hallottuk, nagyanya. Éppen most hallottuk mi is. Hogy tetszett aludni? A gyerekek egy kicsit hangosak. Elhozták a kacagó Gerlét. Hazajött György Szegedről, az Újvidék áruházban találkoztam vele. Annyira állatorvos, hogy már messziről felismertem.
Mit csinált Szegeden?
Nem meséltem. A csirkeoltáskor mondta még, hogy átviszi nimfa papagájait Szegedre a kiállításra, és hogy majd aranyhörcsögöket fog hozni.
Veszünk majd! Apu, megígérted, hogy veszünk aranyhörcsögöket?
A nyulakat se etetitek, majd szétengeditek az aranyhörcsögöket, és apád aztán tényleg fortézhat. Az ebrapintyek sem kaptak már napok óta muhart, a hullámpapagájukat sem tanítottátok megszavalni.
Pedig hát nekik írtam azt a tömértekvet.
Vigyázzad! Csúszik a tenger felé! Lepottyan!
Teljesen elhult a tejád. Itt már meg.
Cukrot tettél bele? Mennyit?
Két kanállal.
Köszönöm, Szézán. Nem. Nincs nekünk olyan szerencsénk, hogy elcsípjük.
Kit?
Franciskát.
Szézánt, a Grand Palais.
Jaj, lepottyom. Vége.
Mi ez a csönd? Mi történt veletek? Gyerekek! Hová lettetek?
Babylon Forte. Kedves hallgatóink, Tolnai Ottó hangjátékát hallották. A szereplők voltak Bálint, Vajda László, Cecil, Csomós Mari, Lili, Rutkai Zsófia, Lukcsi, Rudolf Péter, nagyanya, Zolnai Zsuzsa, A többi szerepben Cserna Csabát, Koromlai Károlyt és Máté Gábort hallották. Zene és ének Kamondi Ágnes. A felvételt Papp Tibor és Fényes Péter készítette. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc. A rendező munkatársa Brajer Otto. Dramaturg Soltinszky Tibor. Rendezte Gotár Péter. A hangjáték 1987-ben készült, és utoljára 2025. július 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. Műsorajánló.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.